Rádió Café 98, jó estét Budapest, ez itt a Szerda, benne pedig a Szabad Esés. És hogyha azt gondolnátok, hogy rádióban beszélni vizuális művészetekről hálátlan feladat, az tévedés. Bízunk a képzelőerőtökben, hiszen időről időre megvitatjuk a vizuális világ aktualitásait és híreit. Héttől velünk lesz Szeftót Zoltán műgyűjtő, a Freiler Art Galéria tulajdonosa, akivel amint erre jár, megvitatjuk a nagy aukciós eseményeket, galériás trendeket, viszont egy dologról még nem volt szó, ez pedig a kincsvadászat. Avagy mit csinál egy műgyűjtő, amikor éppen nem az újabb kiállítására készül, vagy nem a katalógusra össze éppen. Néhány perc múlva, azaz pillanat múlva pedig Kis Miklós képzőművész lesz velünk, akinek éppen most fut kiállítása a Pop and Roll-ban, de ő csinálta a Millennium háza éttermi dizájnját is. Sokaknak ismerős lehet éppen ezért, vele fogunk mindjárt beszélgetni arról, hogy a vizuális művészetek hogyan szabják meg a mindennapjaink közérzetét, és egyébként is milyen a vizuális közérzetünk, ére bennünket nap mint nap vizuális dráma, vagy ez mind csak egy ilyen optikai csalódás. Úgy, hogy jön egy rövid szignál, és bele is csapunk.
Szabad esés.
Kis Miklós képzőművész a vendégem. Szevasz Miklós.
Sziasztok.
Örülök, hogy megismerlek. Nagyon dizájnba raktad magad, ahogy ide értél. Körülbelül, ha megkérdezem, minden a te dizájnod, ami rajtad van?
Nem, de minden úgy van összeválogatva.
Okos. Ez mindennapos?
Mindennapos.
Szép.
Igen.
Megnézném a ruhatáradot egyszer egyébként.
Ugye?
Tényleg. Most akkor kezdjük ezzel. Tehát aki el szeretné képzelni, ugye a te kiállításod az nagyon sok emojit használ, gyakorlatilag erre épül a jelenlegi kiállításod. Persze ezzel kapcsolatban sok-sok-sok kérdésem van, akár az, hogy a cutism, tehát a cukiság, cukiságizmus, vagy nem tudom, cukiizmusból jön-e a te gondolkodásod, és az, hogy ha megnézem a te művészetedet, akkor az jut eszembe, hogy az életterünk és a vizuális művészetek azok nagyon könnyen kapaszkodhatnak egymásba. Ha úgy alakul, akkor bemegyek erre a kiállításra, amit nem tettem még meg, viszont virtuálisan megtettem, nem kicsit, de nagyon, és ha bemegyek, akkor azt nézem, hogy el tudom képzelni, hogy nagyon sok modern lakás az nézhet ki úgy, mint ahogy ez a még csavarok egyet, mint hogy ez a közvécé?
Igen.
Közvécé, igen. Ez volt a mondat végére. Szóval hogy van ez? Mi van? Ez egy közvécé a kiállítás, de hát úgy van megcsinálva, mint semmilyen közvécé.
Igen, itt én marha idegesítő leszek, mert egyébként nagyon nehéz ezt elképzelni, hogyha valaki nem jön el és látogatja meg a helyet. Ez igazából három részből áll, és mind a három azért fontos, mert a design, a funkció együtt mozog a művészeti alkotásokkal. Az első, igen, ez egy közvécé, egy art toalett rész, a második az egy art shop, és a harmadik része meg egy art gallery. A galériában most csak az első két hónap vagyok én, de hogy minden gyakorlatilag az egész koncepció, az arculat, a belső építészet, az ott lévő műtárgyak, az mind-mind hozzám kötődik most minden területen.
Szóval itt a vitrínből kivetted a képzőművészetet, ha úgy tetszik.
És nem is vettem ki, mert a vitrín valóban jelen van ott is.
Szó szerint van vitrín is. Igen.
Van vitrín is, mert mi kell egy WC-ben, mert az egész WC egyébként kicsit úgy épül föl, hogy azért nagyon-nagyon érződik az én kelet-európaiságom is, de az is, hogy nem annyira kelet-európai a mű maga. Tehát az egész úgy, ahogy van, mind a három egység értelmezhető egy darab nagy public art műként is, a WC maga is értelmezhető így, mint egy public art mű, de értelemszerűen benne vannak műalkotások, és mivel meg kell felelni minden közvécének mindenféle engedélyeztetés szempontjából, ugye, az ANTS-nél, ezért egyébként benne van, tehát hogy minden funkcionális, és olyan, ami szükséges. A vitrin is innen ered, hiszen értékmegőrzők adták az ötletet hozzá, amiket nap mint nap használnak az uszodákban, fürdőkben, stb. Ja. Helyeken, és ezeket kapcsoltam össze a múzeumi szituációval, ahol meg egy vitrinben tárolunk dolgokat, ugye, amik fontosak számunkra.
Nagyon sok mindenről kell beszélnünk, az anyaghasználatról épp úgy, mint arról, hogy itt behoztad a kelet-európaiságot, viszont az nem érződik rajta, hogy nem, hogy Kelet-Európa, de Dunaújvárosból származol, amit itt az előbb megbeszéltünk, hogy Sztálinváros névre hallgatott még az Átkosban, és hogy azért leginkább nem a, tehát a Dunaújvárosra gondolok, akkor nem az jut eszembe, hogy úgy nőnek fel emberek, hogy happy emojik jutnak eszébe.
Igen, és megint ilyen rohadt idegesítő.
Mint ahogyan most neked. Tehát gyakorlatilag így füligár a száj, füligér a száj a Miklósnak, és most igazából erről a kiállításról is csak így fogunk tudni beszélni. De tele van humorral.
Abszolút, sőt, gyakorlatilag egyébként itt rögtön élek egy ilyen dologgal, és igazából emogramnak hívom ezeket.
Emogram, annyi, igen.
Igen, bocsánat, hogy itt azért megint ilyen idegesítő művészbe megyek át.
Aztán harmadjára mondott, hogy nem vagy idegesítő.
De hogy tudod, ez a magyarázott valami.
Gyerekek, szóljátok, hogyha idegesítő, zéro. Akkor írjátok meg nekünk, de szerintem nem idegesítő.
Na, szóval igen. Ezeknek az a különlegessége, hogy az arcokat mindig egy szó adja, és a szó betűiből áll össze az arc. Tehát, hogyha kellőképpen odafigyelsz, akkor kiolvasod a tartalmát ezeknek. Ez azért jó, mert egy csomó esetben egyébként hozzáad a szoborhoz. Tehát, hogy ha látod az én alkotásomat, akkor mondjuk nem tudom, gondolsz róla egy valami, de lehet, hogy ha elolvasod a szoboron a szót, akkor másra fogsz asszociálni. Most például pont Magyarországon ez a szobor nem elérhető, de van olyan szobrom, aminek az arcán az van írva, hogy free, de közben, hogyha megfordítod a szobrot, vagy hátulról megnézed, akkor össze van kötözve a keze a saját kezei által. Tehát egy csomó van rá kötve, és akkor egyből megváltozik az egész jelentése. Így kell elképzelni az egész kiállítást itt is, hogy folyamatosan vagy az én életemre reflektál, de úgy, hogy ez mások életében is jelen van. Tehát, hogy megjelenítem a játékok, a kvarcjátékoktól, az első videójátékokon keresztül pixelességet, hiszen a mozaik, ami itt jön, az egyébként jön nyilván Sztálinvárosból is, hiszen a kórházakban, meg a fürdőkben mindig jelen volt. Én gyerekkoromban úszodába jártam folyamatosan ott, tehát nekem ez a mozaik...
Úszodában jelen van, igen.
Pontosan.
Ott pont egyébként nem idegesítő, tehát hogy itt sem idegesítő.
Igen, és itt visszahozom ezt, csak mondjuk csavarok rajta egyet, és azt mondom, hogy oké, de pixelekből álltak ezek a híres játékok is. És akkor még csavarok azon is egyet, mert azt mondom, hogy ha ebbe a WC-be pont a Space Invaders dolgozom föl, ott Kaka Invaders lesz belőle, de valahol ennél nagyobb csavar van, mert valahol nem elégszem meg a szimpla humorra, hanem azt mondom, hogy oké, mondjuk van olyan WC, amiben arancsótányok vannak például.
Az nagyon kemény, 14 karát.
Magában a WC-ben ott csak műanyagok, de van két vitrin, amiben van egy-egy 14 karátos arancsótány is, igen.
Aha, igen, hát mondjuk megnézném, melyik magyar WC-ben van ilyen csótány felrakva, de el tudom képzelni egyébként, hogy van ilyen, létezik ilyen. Picit az anyaghasználatra térjünk vissza, vagy legalábbis térjünk ki, mert ugye ezek ilyen nem is műanyag, hanem ilyen bakelit, vagy miből vannak ezek a szobrok?
Igen, ezek nagyon ilyen, fényes. Nem tudom, hogy egyébként a magyarnak mi a pontos meghatározás, de azt tudom, hogy angolul ez a fiberglass. Talán ez ami a legközelebb áll ez az anyaghasználat. Az egyébként ebből csak a szobrok egy része van, a festmények például, azok akril festmények, de ilyen nagyon-nagyon vastagon van rájuk hordva például a festék. Ettől itt megint egy olyan játék van, hogy minden, ami pop artban vagy a neopopban születik, nagyon sokszor nagyon sima felületű. Még a festményeket is úgy festik manapság meg, hogy minden egyes négyzetcentiméter ilyen nagyon sima legyen, ne legyen rajta ecsetnyom, stb. Én ezt teljesen ki akartam ezt is forgatni, és azt mondtam, hogy szembe megyek ezzel az Apple által nyújtott valamiből, mert egyébként kb. Ebből ered ezekből a monitorokból, a telefonok simaságából ez a szeretet. És mondjuk a festményeknél a szobrokkal szemben egy ilyen nagyon rusztikus festői felületet hozok létre, viszont a témát például megtartom, és nagyon pop a téma. De ezekben a festményekben is földolgozom azt a szituációt, amikor játszottam játékkal, kvarcjátékkal, stb. Összemosom a valóságot és az online vagy offline szituációkat, vagy a játék szituációit. Nagyon sok a háború ellenes kirohanás benne, de mindez úgy van előadva, hogy nagyon színes, humoros, tehát ha valaki ránéz, akkor csak egy perc múlva esik le, hogy például egy kalasnyikov, eredeti kalasnyikov csőbe mered rád az egészből.
Honnan szerváltad? Ecseriről?
Igen.
Tényleg?
Nem. Hát ugye gyűjtői példányokhoz hozzájuthatsz, ami ki van. Tehát, hogy nem egy eredeti ez, hanem egy eredetiről készítik a másolatot, a súlya megegyezik, de benne nincs semmiféle szerkezet, amivel te bármit csinálhatnál. De teljesen úgy tűnik, mintha egy eredeti lenne. Aha. Ezeket látjuk sokszor egyébként ugye kiállításokon is.
Ja. Szóval az anyaghasználatra még annyit, hogy, és azért mondtam azt, hogy kiveszünk a vitrínből képletesen a képzőművészetet, mert nézve azt, hogy hogyan válik el a képzőművészet érzékelhetősége a praktikumtól, tehát vagy hogyan olvad össze. Tehát valójában összeolvad. Tehát az, hogy a praktikum, és az, hogy te egy képzőművészeti tárgyat látsz, az itt, én úgy érzem, hogy elkezdett közeledni egymáshoz. Szóval ezért mondtam azt, hogy
nagyon durván.
Az üvegbúrát, azt így levesszük a művekről, és akkor lehet használni, ugye itt vannak olyan plüss állatok is, vagy ilyen kis plüss, igen, nyűnyükék, amik vagy elhagyott, vagy kidobott, vagy sajátod régi ilyen plüss állatkája, és hogy ezzel is kezdtél valamit.
Tehát, igen, ezekre mindegyiknek kicseréltem az arcát, és egy ilyen emogram fej van helyette, és az van rá, hogy lost, tehát hogy elveszettek. Ezek is bekerültek a vitrínbe, de hogy a legjobb példa arra, amit mondasz, ahol teljesen összemosom az átmenet, az például a shop, azért, mert hogy ott valóban történik eladás, valóban ott vannak tárgyak, művészeti albumoktól egészen a gyűjthető játékokig, vagy a gyűjthető ártoljokig, ami a művészeknek sokszor a szobrónak a kicsinyített másolata limitált szériában kiadva, tehát így hozzájuthatsz eredeti szobrokhoz, kisebb példányszámban elkészített, amíg 250 van egy szoborból, vagy 300 csak, mindegyik aláírt certifikéttel, és közben a shopban van egy óriás majom, aminek a kezei, lábai, azok mindegy fotelben végződnek, tehát funkcionális tárgyá is vált, és ez egy rendes, kárpitozott óriás szobor, ami uralja a teret. És olyan mélységekig játszik az egész shop, hogy például a falon tele van csempével az is, és minden csempén van egy like jel, de a like jelen csak egy egyes jelenik meg. Ugye ez a legszörnyűbb dolog, ami történik az életünkben, amikor kirakunk valamit, és nem érkezik rá elég reakció.
Nem a legszörnyűbb, azért van ennél sajnos szörnyűbb is.
Hát
de ez igen,
sokszor
igen.
Egyébként a fiatalok számára szerintem ma ez egy óriási presztízsveszteség.
Erre is reagálsz egyébként, igen, erre a presztízsveszteségre. Sokat beszélünk erről, hogy gyakorlatilag már a kiközösítés is bullyingnak számít.
Ez totál benne van egyébként nagyon több alkotásban is itt. Tehát, hogy többször visszajátszom. Például van olyan szobor, amin egy olyan maszk van, amivel egy híres rajzfényfigurának akarja magát álcázni, miközben a telefon tartja a kezében, és a telefonban szelfizik, és a selfie felirat jelenik meg a telefonon, ugyanilyen kis fejként. Tehát, hogy így ez a maszkolás, ez folyamatosan benne van egy csomó művemben. Olyannyira, hogy és itt is ugye, mivel a falakon, mit tudom én, akár 12 ezer darab like is jel, de mindegyiken csak egy egyes van. Aha. Tehát itt is az van, hogy összességében összeadva thousands of like, de közben meg amikor oda mész, akkor csak a közelre, akkor csak egyet látsz, és látod, ahogy kiforgatja ezt az egészet. Plusz ugye van egy harmadik layer, amikor bemész, nem tudod megállni, hogy lelőj egy fotót a óriás majomról, és annak a háttere tele van ilyen szívecskével. Tehát gyakorlatilag saját magad teszed élővé az egész alkotást. Ezért mondtam, hogy a funkció és a mű, az gyakorlatilag itt teljesen összemosódik. Nem tudod megállapítani, hol van vége a dizájnnak, hol kezdődik a művészet, honnan, melyik mű. Sokszor például a tárgyaim között is, amiket eladnak, mert tőlem is vannak bent tárgyak, de a sejemkendőkön például olyan üzenetek vannak, hogy van egy human részre hallgató sejemkendő, rengeteg autó megy rajta, valaki, aki ismeri a lemezautókat, föl is fogja ismerni a típusát, és közben mindegyiken a rajtszám az egy évszám, amiben az emberiség elkezdett valamilyen versenyhelyzetet a 20. század vagy a 21. század során. Ugyanúgy ott van az Instagram.
De ezekre az utalásokra, ezekre miért volt, tehát ez mi volt a szándék?
Az, hogy maga egy hétköznapi tárgy is több legyen, mint egy hétköznapi tárgy, tehát amikor megvásárolja valaki, akkor kutasson utána. Tehát például van egy kis könyv, amit csináltam, ami elsőre gyerekeknek, úgy tűnik, hogy gyerekeknek szól, de valaki megnézi például, a hátulján van egy ár, de az az ár, ami rá van nyomtatva, ez egy fiktív ár, ami, hogyha valaki tudja, vagy fölismeri, akkor ez egy évszám lesz megint, ami a borítóra utal, akkor adták ki Asimovnak az Ayrabat című könyvét, és a borítón ennek az Ayrabatnak egy kivonata látható az én világomból.
A cukiságra nagyon picit menjünk vissza, mert ezt végül erre...
Ez mint cuki robot például,
igen,
ami rajta
ez,
van.
Igen, és ugye most volt nemrég a Ludwig Múzeumban a Cukiság Faktor című kiállítás. Ugye ez egy japán mozgalomból indult, és végül is az művészek egész sokan ráugrottak erre a mozgalomra, és így születnek meg ezek a Miki Egeres, nagyon cuki kulturális referenciákkal teli alkotások. Nálad is ez megjelenik, viszont te azt mondtad még az adás előtt, hogy ez nem volt kifejezetten szándékos, vagy ez nem egy ilyen, szóval te nem onnan jössz, ez már csak egy okozata annak, ami cukiságnak lehet nevezni. Ez egyébként gyakori, hogy valaki nem szándékkal használja ezt a mozgalmi művészi kifejezést, vagy ezt a mozgalmat nem arra használja, hogy kifejezze magát, vagy ez általában ez volt, hogy már csak ez ilyen okozat volt.
Hát nem tudom egyébként, hogy ez mindig ez a tyúk vagy tojás eset, ezt sose tudom én se. Nálam egy biztos, hogy nálam több felhajtó erő volt. Én egy az egybe a design világából érkezem, úgy, hogy egyébként képzőművészeti egyetemen tanultam festőszakon.
Móder Dóránál.
Abszolút festek, tehát hogy most már rengeteg festem, előtte nem volt. Tehát mondjuk 3 évvel ezelőtt ugyanezt a kérdést felteszed, és azt mondom, hogy nincs maximum egy festménye vagy kettő.
Ez vagy össze, vagy de most, ez úgy, most, úgy most jött. Most ért utol az igény?
Abszolút, mert hogy először én is viccnek tartottam, meghívtak volt egy installáció itt Budapesten még, amiben volt 2015 darab sárga felfújható labda, mindegyiken egy fej volt látható, és bárki, aki bejött a kiállításra, az elvihetett egy labdát, de cserébe ott kellett hagyni egy szót. És én a végén kisorsoltam a kiállítás szavát, ez azért volt, mert 2015-ben egy emotikon lett az év szava az Oxford Dictionary-nél. Innen indult ez az emogram sztori. Ezt valaki észrevette Koreában, és mint 2 vagy 3 évvel később meghívtak a Gwangju Design Biennale, ami ott olyan, mint nálunk a Velencei Biennale. Mondták, hogy ez nagyon jó az alkotás, de hogy bocsánat, de 2015 darab labdát ott nem lehet kiállítani, főleg úgy, hogy elvihet mindenki egyet, mert hogy ott egy kiállítást 2 millióan látogatnak meg. Tehát, hogy a számok nem jönnek ki, arra meg nincs energia, hogy ezt folyamatosan cserélhetővé tegyék. Úgyhogy találja ki valami ehhez hasonlót, de nekik ez kell, ez a projekt. És innen indult minden, ott kiállítottam, sikeres volt a kiállítás, és folyamatosan kaptam a meghívásokat. Először csak Koreából, most már Kínában is van galériám, és miután jöttek ezek, azután komolyan kellett vennem egy idő után, és azt mondtam, hogy jó van, akkor festmény kell, szobor kell. Tehát már nem lehet kijátszani ezt, úgyhogy installációkkal.
És alkotsz megrendelésre?
Megrendelésre konkrétan nem, ha csak ezt nem megrendelésnek nevezzük, amit például most megcsináltam, mert hogy végülis ez is egy valahol megrendelésből indult, de szerencsére szabad kezet biztosítottak nekem.
Erről is beszélünk majd mindjárt, de még egy picit ugorjunk vissza a kínai projektre, tehát hogy ez hogyan, egyrészt ott akkor te reprezentálva vagy.
Először koreai volt, tehát, koreai. Ott reprezentálva igen, vagyok egyébként, és utána Kínából is, és most például Londonban is voltam reprezentálva egy darabig, attól a galériámtól megváltunk egymástól, most viszont van egy óriás kiállítás Londonban, Balloon Múzeum névre hallgat, ott én vagyok a plakátokon ezzel a produkciómmal, tehát ott egy csomó ismerősöm küldött képeket, vagy én is voltam kint egyébként a nagy artist eventen. A metró, a buszok tele vannak az én fejemmel, mert én és még 2 másik artist csoport csinálta a fő installációt ebbe az egész projektben. Tehát aki oda megy, az ez lesz a csúcsa annak a kiállításnak, amiből bemegy ebbe a térbe.
Szóval csak azt akartam kérdezni, hogy Korea és Kína nagyon-nagyon más világ. Gondolom, amikor voltál kint, akkor ezt megtapasztaltad, hogy a művészettel hogyan lehet ő hozzájuk úgy eljutni, hogy ezt magukénak érezzék. Szóval, hogy valamiért te ott közönségre leltél. Azt meg tudod mondani, hogy mi volt az a gyújtópont, ami miatt megszerettek téged?
Szerintem több szituáció van, egyrészt benne van biztos az a cukiság faktor játék, de a másik az, hogy az én műveim nem kritizálnak konkrét személyeket, programokat, stb., hanem egyszerűen az összes az általánosságban beszél az emberiségnek a vicces vagy problémás helyzeteiről. És emiatt teljesen univerzálisan hat. Tehát, hogy, és mivel egyszerű angol szavakat dolgozok föl, ezeket a szavakat többnyire mindenki érti a világban, mert az, hogyha rá van írva az ember fejére, hogy free, vagy az, hogy rá van írva fejedre az, hogy sorry, vagy ilyesmi, azokat mind-mind gyakorlatilag hallod, látod, tehát a legtöbb ember azért ennyire beszél angolul. És ráadásul benne van a játékszellem, hogy ki kell találnod, mi az a szó, de azért olyan rohadt sok lehetőséged nincs rá angolul. És szerintem ez az egyik mozgatórugója volt. A másik az pont az, hogy annyira kedvesek a figurák, hogy néha még a tragikus dolgokat, amiket földolgoznak, azok is nagyon bájosan teszik. ettől szerintem még tragikusabban hatnak, de hogy közben meg színesek és beleilleszkednek az egész programba. A gyerekek is tudnak vele azonosulni, és mivel a léjerek szintjén meg tudsz maradni a gyerekeknél addig, hogy ez egy milyen cuki figura, a felnőtt esetleg azt mondja, hogy ez durva a jelentése, de hogy amúgy tényleg cuki, ezért fotózkodni is lehet velük, meg hogy jó tereket lehet velük létrehozni, mivel a színek azok mindig egy olyan orgiát hoznak benne. Szóval valószínűleg ez. Nyilván amikor Londonba ez áthúzódott, mondjuk erre a nagy kiállításra, ott meg ugye már az a faktor ment, hogy rájöttek arra, hogy a szavaknak van ereje mindig. És hogyha csak bizonyos szavakat őket. Választasz ki, azok igen. Mindig más és más jelentéssel bírnak egy adott szituációban.
Na jó, van, beszéljünk a következő részben art dekorról, mert a Millennium, az említett Millennium házás dizájnod az netto art deco. Beszéljünk pop artról, művész identitásról és mecenatúráról. Az nagyon érdekel. Jöhet egy jó kis szünet?